Kulturpart. Hölgyeim és uraim, a közelmúltban fölröppent a hír, hogy előkerült egy ismeretlen József Attila vers, és erre pedig lehetett licitálni egy fantasztikus aukción, amit az antikvárium.hu szervezett, és itt van az alapító, Hovanec Balázs, szia Balázs!
Üdvözlöm a hallgatókat, parancsolj, szia!
Balázs, én utána olvastam egy kicsit a te tevékenységednek, ugye te a rendszerváltás után valamivel indultál el, az antikvárium.hu-val, amit egy klasszikus antikváriumot fejlesztettél ki a webre, a netre, és hát ez azóta is fantasztikusan szárnyal, de te műgyűjtő is vagy, én úgy látom, hogy te egy ilyen igazi kincskereső vagy.
Igen, ez egy érdekes dolog, én így 8 éves koromban volt az, amikor így az első ilyen fajta találásaim voltak, és ugye itt nagyjából 12 évesen ezt kijelentettem otthon, hogy antikvárius leszek, meg régiségkereskedő.
De neked édesapád is antikvárius volt, ugye?
Nem volt nem? Az. Nem, ő abszolút nem, neki polgári munkája volt. Nem, se kereskedő nem volt, se üzletember. Viszont nagyon sokat segített nekem. Pont egy éve halt meg, és folyamatosan azért együtt dolgoztunk, meg egymás mellett dolgoztunk. Ő sokkal inkább gyűjtő volt egyébként, a elvékelemják a gyűjtőt, de inkább az, hogy folyamatosan segített nekem az antikváriumi létbe, ő nem szívesen üzletelt.
Világos. Mesélj akkor erről a József Attila versről, ugye az lehet tudni a hírekből, hogy nagyon sokan megkérdőjelezték ennek az eredetiségét, és akkor ti természetesen ezt visszamondtátok, és jelenleg talán szakértők vizsgálják, jól tudom én ezt?
Igen, ez most ebben a stádiumban van. Úgy néz ki, hogy nyilván ebben a normális esetben, hogyha ez most egy másik tárgyal fordulna elő, nem az, ami ennyire izgat személyesen engem is, akkor ugye ilyenkor a szakértői vizsgálatot azt a beadó végzi. Uh-huh. Viszont most még felajánlotta az antikvárium.hu a beadónak, hogy erről a tételről elvégeztetnénk a törvényszéki írás szakértőnek a véleményét és szakértését a saját kontónkra, viszont erre azért még hozzájárulást kell kapjunk mindenképp a beadótól. Én azt gondolom, hogy most itt egy kicsit, ha csidulnak a kedélyek, akkor ez meg is fog történni. Nagyon várom ezt a pillanatot egyébként, mert azt gondolom, hogy akkor kiderülhetne a teljes igazság. A fontossága nyilván ennek a dolognak, hogy amit én látok legalábbis, hogy a szakértés, ami ezzel kapcsolatosan megtörtént, olyan jellegű munkát vagy eredményt adott ki, amivel kapcsolatban háttérinformációkról beszélünk, és irodalomtörténeti alátámasztásokról beszélünk, hogy valami lehetett-e így, József Attila lehetett-e szerelmes, stb. Ellenben jelenleg a papírt és az írást és a tintát még senki nem vizsgált.
Aha, jó, világos, ez majd le fog zajlani, és akkor kiderül. Azt azért lehet tudni így laikusként, vagy aki olvasta, hogy itt nem valami fergeteges nagy műről van szó, hanem valószínűleg ez egy vers kezdemény, vagy ötlet, amiből aztán majd valami lesz, de hát ez nem is feladatunk, hogy ezt megállapítsuk. Viszont mesélj magáról az árverésről, mert azért azt lehet tudni, hogy ez az évszázad árverése volt. Fantasztikus művek jelentek meg az aukción, ugye itt a dedikálás, a dedikáció volt a központban, a fókuszban, hiszen a könyvek nagy része az viselte a szerző aláírását.
Igen, ez a 12. dedikált könyvek és kézirat árverésünk volt már, de ez most tényleg nagyon nagy költő óriások, vagy író óriások voltak az aukció példányai, ez többek közt Jókai Mór, vagy Mikszáth Kálmán, vagy Krúdi Gyula aláírásai és dedikációi szerepeltek. A költők közül is nagyon komoly, azt gondolom, Radnóti Miklós, vagy Pilinszky dedikációi, vagy az lehet elsorban.
Bocsánat, Balázs, de ezek ritkák? Az ember azt gondolja, hogy oké, de hát, hogy mondjam, még Jóka is élt olyan nagyon régen, nemhogy Radnóti, ritkaságok ezek? Szóval kevés ilyen bukkan föl, vagy megmaradnak magántulajdonba?
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt Radnóti nagyon keveset élt. Ugye ez itt kezdődik, ez és ebből adódóan azért azt gondolom, hogy a dedikált művek száma nem kevés, ellenben azért annyira viszont ritkák, hogy több száz vagy akár 1 millió forintot is adjanak mondjuk egy-egy példányért.
Aha.
Tehát több százezer. De itt azért nagyon fontos azt látni, hogy itt az igény is meghatározza ezt egyrészt, hogy valamit mennyire keresnek, és az aukció mennyire fontos. Másrészt meg az, hogy azért tehát egy olyan dolog, mint mondjuk egy Radnóti aláírt, ami ráadásul egy bibliofil 25 példányban kiadott változatról volt szó, azt gondolom, hogy ez a gyűjtők között mégiscsak maximum 25 embernél lehet, ebből aha, nem tudjuk, hogy jelen pillanatban mennyi van meg, nagyjából 10 alattira satszolják azt, amiről tudnak, tehát egy ilyen példány azért azt gondolom, hogy ez jelentős értéket képvisel, függetlenül attól, hogy mondjuk Jókai viszonylag hosszú életet él, de az aláírása mégiscsak azért már 100 évekkel ezelőtt volt. Tehát én azt gondolom, és megértünk két világháborút, meg elég sok mindent, szóval itt azért nagyon sok dolog eltűnt, úgyhogy amikor így előjön egy ilyen áverés, és vele együtt előjönnek a művek, azért ez a könyvészeti piacnak, meg egyáltalán a könyvészetnek, vagy a bibliofiliának azért egy nagyon-nagyon markáns dolgai, és nagyon-nagyon olyan fajta gyűjtői kört izgat és folyamatosan bővülő gyűjtői kört lát el, aki azért nagyon-nagyon szereti a könyvet egyrészt, másrészt pedig nagyon-nagyon érdekli őket a ritkaság, harmadrészt meg akár befektetésként is tekintenek rá, és igenis vásárolják őket, úgyhogy későbbiekben többet fognak érni, ami meg ráadásul igaz is.
Te, és mennyire lehet így rábukkanni dolgokra véletlenül? Ugye pár évvel ezelőtt fantasztikus szenzáció volt, hogy egy művészettörténész kislányával nézte karácsonykor a Stuart Little kisegér című mesefilmet, és abban egyszer csak észrevett egy Berény Robert festményt, és aztán utána járt és megszerezte, és végül a festmény az hazakerült. Van ilyen a te szakmádban is?
Persze, folyamatosan vásárolunk külföldön, és folyamatosan hozunk is haza tárgyakat külföldről, képeket is, metszeteket is, de ez azért nem adja a gerincét mondjuk egy árverésnek ezek a fajta beszerzések. Én azt gondolom, hogy itthon viszonylag sok anyag van, meg azt is látom, hogy azért a gyűjtők folyamatosan el is akarnak adni, tehát azért ez nagyon, szóval úgy kell átlátni ezt az egészet, hogy a gyűjtemények folyamatosan átalakulnak. Itt jelenti azt, hogy egy-egy gyűjtemény az mondjuk tart addig, amíg a gyűjtő is már adott esetben úgy elkezd gondolkozni azon, hogy már gyűjtött mondjuk 30-40 évet, utána már inkább kifelé jönne a gyűjteményéből, és akkor valaki aha, meg éppen akkor kezdi, és akkor természetesen vásárol belőle. Szóval ezek a gyűjteményeknek a mozgás és a forgása ez nem áll meg. Itt az a kérdés, hogy mi az a csatorna, ahol ezt el lehet érni. Jelen pillanatban az antikvárium.hu egy olyan milliós táborral rendelkező csatorna, ahol azt gondolom, hogy nagyon sok ember egyszerre tud értesülni erről, otthon karosszékből tud licitálni, és egy olyan dolgot és élményt kap, ami azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon hasznos, főleg úgy, hogy olyan tárgyakhoz juthatnak hozzá olyan emberek, akiknek nulla idejük van, és mégis gyönyörűséges dolgokat tudnak venni az internetről így.
Mi volt a legértékesebb könyv, ami a kezedbe volt valaha?
Hát arról nem tudok beszélni, mert az eladásai, az nem jó dolog az, hogyha ezek az így keresztül mennek rajtunk. Szerintem a nyilvános dolog az sokkal fontosabb. Hát ez az árverés, ami most volt, ez messze a legnagyobb és legjobban sikerült árverésünk volt árak és átlagárak és egyéb tekintetbe. Most például 2,5 millió forint érkelt el egy Jókai aláírt sorozat, mert az egyik kötetét írta alá Jókai Mór. Ő például 2,5 millió forintért azt gondolom, hogy egy elég komoly összeget fizettek érte, de nem volt különbennél egy Széchenyi Zsigmond Kittenberger Kálmánnak, nagyon, szintén nagyon nagy vadász múltra rendelkező írónak dedikált könyve, ami mondjuk 2 millió forint lett. Szóval én azt gondolom, hogy ezek komoly árak már műtárgy piacon is, vagy műkincs piacon is már azért megállják a helyüket. Szóval ilyen árak, amik most keletkeztek, azért nagyon ritkán vannak, de én azt gondolom, hogy ez egy tendencia. Szóval most azt látjuk, hogy igen, nagyon nagy pénzeket kezdenek kifizetni ezekért a tárgyakért, ellenben azt gondolom, hogy ez a jövő egyrészt, másrészt pedig, hogyha ebbe tényleg az emberek látják azt, hogy milyen komoly értéket őriznek, mennyire fontos az a kultúránknak, hogy ezek a dedikációk ott maradjanak embereknél, és megőrződjenek, és folyamatosan gyűjteményeknek a részei legyenek, akkor én azt gondolom, ebben mindenki fogja látni úgy azt a fajta gyűjtési módot, szenvedélyt, és mindent, ami kell ahhoz, hogy szép gyűjtemények keletkezzenek. Mi meg fogunk próbálni mindent ahhoz megtenni, hogy hozzánk a gyűjtőkbe hozzá mintákat, a darabjaikat, és közvetíteni tudjuk.
Ti mennyire foglalkoztok restaurálással? Most gondolok arra, hogy beérkezik valami, ami szakadt, vagy sérült, vagy rosszaborítója. Tudtok erre is energiát fordítani?
Természetesen. Hát több restaurátor is dolgozik nekünk. Több könyvkötő is dolgozik a cégbe, tehát folyamatosan dolgoznak ezeken a könyveken. Próbáljuk a legeslegjobb állapotát előállítani egy-egy könyvnek, hogyha mondjuk szakadt, vagy bármilyen fajta problémája van. Természetesen nyilván szakmai stábok vitatják meg a cégen belül is azt, hogy mi az, ami ez például nem szabad nyúlni, vagy valaminek mondjuk a mi az, amit borítóját, vagy egyéb dolgot már nem szabad piszkálni, mert inkább rábízzuk a gyűjtőre, hogy majd rakassa rendbe ő, vagy egy olyan kötést rakjon rá, amit ő jónak lát, de azért csomó mindenünket természetesen rendbe rakják szakemberek.
Előbb említettem a Berényi Róbert festményt, és arról tudták, hogy léteznie kell. Olyan ez egy kicsit, mint az űrkutatásban, hogy kell ott, hogy legyen egy bolygó, mert a többi bolygó az másképp mozog. Tehát tudták, hogy lennie kell egy ilyennek. Keresték, és aztán meglett. Van neked ilyen listád? Vannak olyan könyvek, amikre ti vadásztok, mert tudjátok, hogy valahol létezik, és csak meg kell, hogy legyen egyszer?
Nem azért az ennyire nem egyedi ez a dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen tétel van, mint amiről beszélsz. De ez az a fajta tudomány, amit sokkal inkább irodalomtörténészekre lehet szerintem inkább rábízni, de én azt gondolom, hogy amit elő tud kerülni, azért ez mégis első kiadásokról beszélgetünk, mindegyikből több száz tételt nyomtatott a nyomda, szóval itt azért nem egy-egy olyan festményről van szó, vagy egy-egy olyan darabról van szó, amit egy ilyen dolog lenne. Nyilván maga a dedikációk, maga az aláírt példányokban van ilyen, tehát rengeteg olyan dedikációról tudunk, hogy igen, Radnóti Miklós, tudjuk, hogy adott XY-nak biztosan egy dedikált példányokat, még nem került elő. De ugye pont erről beszélünk, hogy bizonyos háborúk azért mégis lementek, mondjuk egy másik világháború azóta, hogyha volt elégett egy könyvtár, akkor az elégett, az nincs meg. Tehát itt azért hiába tudunk ilyen jellegű dolgokat levelezésekből, vagy mindenonnan máshonnan, nagyon fontos az, hogy ezeknek a megléte az csak egy ebben a pillanatban fikció, hogy ez mai napig is létezik. Nem biztos, hogy létezik. Tudjuk, hogy volt. Ennyit tudunk róla.
Árakról ugye nem akartál beszélni, de akkor hagyd kérdezzem meg, hogy mi volt a legrégebbi könyv, ami megjelent nálatok?
Hát inkább ilyen metszetekből tudnék mondani, még igazán régiek voltak, mondjuk ilyen 1450 környékéről, és 1490 környékéről. Ezek inkább a régiségüket nézve, egyébként könyvünk is ugyanígy most van 1419-ből egy kézzel írott magyar nyelvű könyv. Szóval itt azért vannak latin írásaink ugyanígy, de ezek nem feltétlen aukciós tételek.
Ez mit jelent, hogy bekerül egy ilyen, akkor te azt elrakod magadnak, vagy fölajánljátok egy múzeumnak, uram, bocsánat, hogy működik ez?
Ez többféle módon is működik, a múzeummal is működik, a magángyűjtőkkel is működik, de most például vettem egy biblialapot, ami mondjuk, szóval ezek, inkább úgy mondom, hogy ezek nem nyilvános és nem publikus tételeink. Ellenben nyilván a háttérben nagyon-nagyon sok minden mozog, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, de ez itt látni kell azt, hogy mik azok a mondjuk egy kézzel másolt bibliából másolt lap, mondjuk papíruszon. Ezeket látni kell, vizsgálni kell, nézni kell, de ezek azért nagyon érdekes tételek. Itt sokkal inkább fontosabb szerintem az, ami a nyilvánosságra kerül, mert ugye itt bizonyos tételeket, hogyha a gyűjtők elviszik tőlünk, akkor nem szeretik azt, ha erről egyáltalán beszélnünk. Szóval ebben azért van egy olyan diszkréció az antikvarium.hu-nál, hogy nem tárgyaljuk ezeket a tételeket.
Világos, de egyébként létezik Magyarországon műkincsvédelem is? Úgy értem, hogy festményeknél van ilyen, tudom, vannak védett képek, amiket nem lehet elvinni az országból, de vannak-e védett könyvek is?
Persze, például itt volt most az a József Attila irat, ezt is levédte a védési hivatal, amit megkérdőjeleztek. Ez is például egy nagyon furcsa rész a dolognak, hogy a védési hivatal például levédi.
Bocsánat, mi az a védési hivatal?
Ugye van a műtárgyvédelemnek, műtárgyvédelmi hivatal igazából. Uh-huh. A lényeg, hogy itt eldöntik szakemberek, hogy egy bizonyos tárgy méltó-e arra, hogy védettséget adjanak rá, vagy nem. A védettség pedig azt jelenti, hogy az országban nem lehet kivinni.
De azt én mondom, mondok egy példát, örököltem egy képet a nagymamámtól, és akkor én azt beviszem oda, és azt mondom, hogy nézzék meg, vagy egyszerűen ők járják az országot, vagy nem tudom, néznek kiállításokat, vagy néznek régiségboltokat, galériákat. Mi erre a módszer?
Hát nem, a védeni, akkor lehet egy műtárgyat, amikor eladják a tárgyat, és előtte ugye bejelentik a védést a tárgyra. Itt nyilvánvalóan olyan dolgokról beszélgetünk, amikor valami éppen eladásra kerül, és akkor ők bejelentkezik erre a hivatal, és azt mondja, hogy ilyen védetté nyilvánítom a műtárgyat, aminek megvannak a szabályai, hogy hogyan kell kezelni, hogy kell tárolni, hogy kell bemutatni, amikor kérik, de ezt azért nagyon-nagyon ritkán teszik meg. De a jelenlegi József Attila kézirattal például megtették.
Uh-huh. És akkor, de az nem csökkenti az értékét? Tehát mert azt mondtad, hogy az eladó az, aki bejelenti ezt, és nyilván mondjuk egy József Attila verset nem hiszem, hogy nagyon, nagyon nagy pénzért el lehetne adni, nem tudom, Buenos Airesben, de lehet, hogy egy latin nyelvű könyvet igen.
De ez nem, ezt nem az, én nem mondtam, hogy az eladó bejelenti, ez nagyon fontos, mert a védési hivatal szól, hogy ő levéd valamit, tehát ő meglátja a kínálatot, aha, a kínálat után szól. Tehát nem az eladó jelenti ezt be.
Tehát ők nézik az aukciókat.
Persze, tehát szakemberek vannak, és meg tudják mondani, hogy mi az, ami érdekes a magyar közösség számára, és mi az, ami nem. Tehát, hogy, de amikor valamit kifokozottan érdekesnek találnak, és ritkának, akkor azt levédik. De ez történt, azért mondom, a József Attila kéziratnál is, ellenben én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez ennél a tájnál szerintem abszolút értékemelő, mert én azt látom benne, hogy ennek a vevője ez nagy valószínűséggel magyar, ha pedig nem az, akkor is meg tudja oldani, hogy ez bármikor Magyarországon bemutatható legyen, de nem is biztos, hogy ki akarja vinni innent, szóval ez a legnagyobb magyar érdekeltségű külföldi gyűjtőinknek, azért rendelkeznek magyar ingatlanokkal. Tehát ez nem, egyáltalán nem érzem azt, hogy ez egy József Attila versnél ez rosszat tenne.
Ja, biztos, hogy nem, persze. Nem, engem csak érdekelt, hogy működik az egész rendszer, mert azért ez nagyon izgalmas, azt gondolom, és mindenkit érdekel. Nyilván gondolhat bárki a szehúzókincsekre, amiket úgy kellett visszaszerezni valahogyan, tehát hogy azért azt tudjuk, hogy a műtárgy, műkincs, és ezek szerint a könyvbiznisz, annak vannak ilyen, hát nem egészen legális vonala is.
Hát ezt nagyon nehéz ezt így megállapítani, hogy vannak-e legális, illegális valami, mert ezeket nem látjuk. Tehát, hogy hihetjük azt, hogy van, és aztán utána bizonyítani kell, hogy van, és akkor utána valaki ezt tudja. Nem láttunk rá példákat, szóval szerintem ez, én azt gondolom, hogy ami a műtárgy piacon zajlik, az ugyanolyan legális és jól látható az aukciós vonulata, mint mindenhol máshol. Amit viszont nem látunk, az meg arról én nem tudom.
Arról meg nem tudom, persze.
Igen, de azt gondolom, hogy nyilván mindenben van, amiben pénzt látnak emberek, biztos, hogy van olyan rész, ami nem, ami illegális, de én azt gondolom, hogy amit nem is látunk, az nem egyelő a nem illegális, az illegálissal. Tehát én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik úgy kelnek el, hogy nem nyilvánosan, ennek van egy csomó oka, és többek között például az is, hogy egy tételnek az árát, az is emeli egy gyűjtőnek a szemébe, amikor ő azért mondjuk nem megharcol, hanem azt mondja, hogy igen, csak én tudok róla egyedül, hogy ez most előkerült. Aha. Szóljatok nekem, én adom a legtöbben. Szóval ez itt ez nem illegális kérdés, hogy ez ebben az eladása milyen módon megy, hanem sokkal inkább presztízs kérdés, sokkal inkább a titok, a misztériumnak a megőrzése, más ne lássa. Szóval ennek ugyanolyan felárai van.
Nagyon izgalmas. De Balázs, ha színész lennél, akkor azt kérdezném tőled, hogy van-e szerepálmod. Most ugye, mint antikváriustól azt kérdezném, hogy van olyan könyv, amivel te álmodsz, hogy nem tudom, egyszer csak fölbukkan egy, mit mondjak neked, egy középkori színes, nem tudom, valami izgalmas mű, tehát vannak ilyenek, amikre nagyon vágysz?
Hát ezt én a dedikáltakban vagyok benne elég erősen, és nyilván ott van egy csomó olyan név, itt most gondol az ember, nyilván a Magyarországon ezzel a legnagyobb névnek számító Petőfi Sándorra, vagy egy Csokonaira, amire úgy az ember úgy szívesen fogná, tapintaná, érezné, vele lenne, de én azt gondolom, hogy ezek előbb-utóbb be fognak teljesülni, és én nem csak állom szinten fog ez működni, hanem úgy is, hogy ott leszünk, amikor ezeket értékesíteni kell, vagy amikor megvásárolni kell, tehát azért azt gondolom, hogy itt a beadók annak józan érdeke az, hogy lát az árakat, fogják tudni, hogy merre felé kell áramoltatni ezeket a műtárgyakat is.
Hát Balázs, köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk. Hovanasz Balázs, az antikvárium.hu alapítója volt a vendégem, és hát akkor kívánok neked nagyon sok dedikált Petőfit és Csokonait és egyéb könyveket, és hogyha vannak még ilyen izgalmas történetek, akkor kérlek, számolj be róla, és hát izgatottan várjuk, hogy mit mondanak a József Attila versről.
Köszönöm.
Köszönöm szépen neked, szervusz.
Viszlát, hello.
Kulturpart.